Köszönjük az Úrnak az újabb találkozást. Áldott legyen az ő neve, és áldott legyen minden lélek, akik újból visszatértünk, vagy akik először jöttünk el erre a találkozóra, ahol feleleveníteni és lángra gyújtani kívánjuk estéről estére önmagunkban és egymásban azt a lelkesedést, ami szükséges, drága üdvözítőnk az Úr Jézus Krisztus iránt. Kivel szemben senki nem lehet közönséges, és kivel szemben mindenki a függőségét szükség megélnie. Nagyon sok mindenről úgy gondoljuk, hogy nekünk jár. Jár az, hogy felébredjünk egészségben, jár az nekünk, hogy jól lezárjuk a napot, hogy semmi különösebb baj nem történt velünk. S ha történik, akkor mindig valahogy, minthogyha a jó Istenen szeretnénk számon kérni. Pedig ebben a kérdésben, mint általában a kapcsolatok kérdésében, mindig kettőn áll a vásár, ahogy Erdélyben mondjuk. Estéről estére felismerhetjük az Úr Jézus Krisztusnak, mint világ megváltójának és mint személyes üdvözítőnek azt a készségét, hogy miénk legyen, hogy megnyerjen magának, és már csak az szükséges, hogy mint egy visszhangot a magunk részéről viszonozzuk ezt. Segítségül hívtuk ebben a sorozatban Pál apostolnak a lelkesedését. Azt, aki szenvedélyesen szereti az Urat, amióta megfordult az ő élete iránya a damaszkuszi úton, azóta az ő élete új tartalommal telt meg. Szegény lett, egyszerű lett, és e világ mércéje szerint, mintha visszaesett volna életének a minősége. Ráadásul elveszítette testi épségét is. Fogyatékkal élte meg további életét, mint halálig. És mégis félvakon, miután többször kérte az Urat, vedd el ezt a tüskét az én életemből. Az Ur azt mondta, elég néked az én kegyelmem. És ebből táplálkozott mind végig. Nem sok kell ahhoz, hogy ideális Krisztus követők legyünk. Nem sok kell ahhoz, hogy ő meg tudjon győzni minket arról, hogy függőségünk őtőle döntő lehet a mi életünkben. Sorskérdés a Krisztussal való kapcsolat, és egyre inkább rájövünk, hogy ha van valami nagy bajunk, ez nem gazdasági, politikai, pénzügyi baj, hanem kapcsolatbeli. A mi világunk ebben szenved. Romlott kapcsolatok Istennel, romlott kapcsolatok egymással. Őfelsége az érdek, belegázol ezekbe a kapcsolatokba. És családok, emberi életek, világ omlik össze ez a kapcsolat minősége hiányában. Ezért látom fontosnak, hogy estéről estére hangsúlyozzuk ezt a Krisztussal való személyes kapcsolatot, és tekintsünk Pál apostol szenvedélyes megélésére ennek a kapcsolatnak, a maga kapcsolata a Pálé, hogy ebből inspirálódjunk emberi vonatkozásban. A Szentlélek pedig meg fogja adni, hogy ezt a készséget értékre váltja, és egyre tartalmasabb kapcsolatunk lesz az Úr Jézus Krisztussal. Jézus, te égi szép! Ez az a zsoltári rácsodálkozás, amelyet estéről estére áttekintünk, és amely vizuális szempontból fontos is nekünk, és kérem is, hogy addig, amíg áll a kép, nézzük ezt a képet, mert úgy megmarad az emlékezetünkbe. És különösen olyankor, amikor valami gond van a mi életünkbe, eszünkbe fog jutni, mert a Szentlélek azt ígérte meg, hogy eszetekbe juttatja azt, amit egyszer megtanultatok. A zsoltáros így lelkendezik az Úrért, szebb vagy az emberek fiainál, kedvesség ömledez ajkadon. Az biztos, hogy társadalmi lényekként mi emberek fontosnak kell, hogy lássuk azokat a kapcsolatainkat, akár emberi kapcsolatok legyenek is azok, amelyek az érdekeinket szolgálják. Olyan gondosan megőrizzük azokat a telefonszámokat, amelyek egy orvosé, egy ügyvédé, egy mesteré, egy lelkészé, akihez fordulhatunk határhelyzetbe. Mert úgy vagyunk megteremtve, hogy egymásra vagyunk utalva, különféle szempontból egymás segítségére lehetünk, és egymás segítségét kérhetjük, igényelhetjük. Mennyivel fontos, hogy ugyanez Jézus Krisztussal való kapcsolatunkban is így legyen. Hogy az ő telefonszámját is ugyanúgy őrizzük. Ha elindulsz hazuról, és otthon felejtetted, törsz, zúzol, visszatérsz kilométereket, jaj a telefonom! Hát, ha elfelejtettél imádkozni. Látjuk, mennyire törékeny ez a kapcsolatunk vele, hogy mennyire szükségünk van fűteni ezt az életérzést, hogy szükségünk van rá, hogy neveljük rá magunkat erre a szenvedélyes ragaszkodásra, erre az értékelésre, az Úr Jézus Krisztus személyének az értékelésére, úgy, mint ahogyan azt szerelmesek korunkba ismerjük meg. Akkor, amikor kivörösödik a fülünk, akkor, amikor szinte fő a víz a szánkba, miért nem tudunk ilyen lelkesek lenni? Miért nem tudunk ilyen szenvedélyesen ragaszkodni, vágyódni ő hozzá, aki a legtöbb? Aki a lelkünknek lehet a legtöbb. Ma este, mielőtt az előadást meghallgatnánk, megtekintjük azt az ígét, amely egy ilyen közben járóról szól, Jézus Krisztusról, itt a zsidókhoz írott levélben, ahol abba hagytuk a tegnap, ezt olvassuk, mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Nincs nemesebb gesztus, mint ez a leereszkedése az Úrnak, aki hozzánk hasonló lett, akarta, választotta, beleadta magát abba, hogy megélje azt az életet, mint mi. Volt magzat, volt csecsemő, volt gyermek, volt serdülő, volt ifjú, volt felnőtt, volt boldog és volt síró, volt szabad, békés és volt elítélt. Mindenkinek a mindene lett. Ezért mondja Pál, hogy nem akármilyen főpapunk van. Jézus Krisztus az apostoli hitvallás szerint ül az Atyaisten jobbján. Ez nem egy unalmas semmittevés. Ez egy óriási esély nekünk, akik hozzá fohászkodunk. Mert ez az Atyaisten jobbján való léte, ez a közbenjárás az, amit megvalósít. Az a közbenjárás, hogy amikor sohajt, vagy imát, vagy kiáltást, vagy könyörgést hall itt lentről, akkor azt a maga módján adja elő az Atyának. Ezért mondta, nehogy másként imádkozzatok, hanem az én nevembe. Mert ez az én nevembe ezt jelenti, hogy ő közbe áll az ember és az Isten közé, és átveszi a mi sohajunkat, imánkat, könyörgésünket, és valahogy áttekinti, és elfogadhatóvá teszi, s úgy terjeszti elő az Atyánál. Ami lényeges ebben a közbenjárói tevékenység, az benne van ebben az ígében, azt mondja, hogy olyan közbenjáró, aki képes megindulni. Nem tudom, hogy mennyire értjük ezt a szót. Mit jelent ez, amikor valaki megindul? Nem egy ilyen helyből való elindulást jelent, hanem egy olyan belső megindultságot. Ha egyszerűen és magyarul kellene elmondjuk, akkor ez azt jelenti, hogy megszán, megsajnál. Akkor, amikor mások nem, akkor, amikor mások azt mondják, mondtam neked, hogy így jársz. Amikor mások azt mondják, úgy kell neked, akkor ő ezt teszi, megindul. Ő az, aki nem csak tanította, hogy sírni fontos a sírókkal, és örülni az örülőkkel, hanem ő éppen ezt teszi. Ő az a közbenjáró, aki meg tud indulni a mi gyarlóságainkon, mert ő tudja, milyen ez a földi élet. Ő tudja, mik azok a szorítások, mik azok a nyomások, mik azok a vonzalmak és azok a kísértések. Pontosan ezt mondja az ige. Ő is hozzánk hasonlóan megkísértett. Egy kivétellel, egy különbséggel. Ő nem vétkezett. Mi igen. Ezért van szükségünk rá, és ezért fontos, hogy ma este részletre menően beszéljünk egy kicsit erről, Jézus Krisztusról, a közbenjáróról. Az Ószövetségben ez papi feladatként működött. Az Ószövetségben a liturgiában, amit leír a Biblia, az áldozati rendszer és a papi rendszer leírásakor, leírja, hogy miként voltak a papok közbenjárók az ember és az Isten között. Mert hogy az áldozatot, amit az ember hozott, azt kellett eljuttatni egészen Istenig. És ebben a rendszerben a pap volt a közbe épített elem, aki átvette az embertől a bűnt, mondjuk a bűnért való áldozat a legfontosabb az összes áldozati kategória között, és átvitte az oltárig, a szentélyre helyezte a vér által, majd egyszer egy évbe a főpap onnan is elvette, és az Isten elé terjesztette. Gyakorlatilag a bűnt a főpapi tevékenység végleg megoldja. Volt az ószövetségi áldozati rendszerben az úgynevezett azázelért hozott áldozati állat, akire ráhelyeztik egy év bűnét, azokat a bűnöket, amiket az emberek az Istennek megvallottak és elhagyták. És ezek a bűnök ezzel az állattal együtt, amely állatot nem áldozták meg, hanem élve ki kellett vezetni a pusztába, és ott ez az állat elpusztult, jelképezvén Sátánt, aki mindig a bűnnek az értelmi szerzője. Az ember az, aki a bűnt végrehajtja, aki a bűnt megcselekszi, de mindig a bűn mögött ott van az indítatás, a késztetés, a kísértés. És tudjátok, miért van kísértés? Azért van kísértés, mert van kísértő. És az Úr Jézus Krisztus szerepe ebben az eljárásban, ebben a ceremoniális eljárásban, az Ószövetségben előre vetítette a maga szerepét. Pál apostol a felolvasott igében erről beszél, hogy ott van egy főpapunk, olyan, mint a földi főpap volt. Az az idő elmúlt, az megszűnt, most már Jézus Krisztus nem csak közbenjáróként, csak papként, hanem áldozatként. A saját vére nevében, mondja Pál apostol, végez engesztelést, végez közbenjárást az emberrel kapcsolatban. Ezért a ma esti tárgyunknak a címe: végre bízhatok. Mert hogy a bizalom, mint lehetőség, annyira törékeny dolog. Te is, én is tudjuk, milyen könnyen lehet valakibe csalatkozni, milyen könnyen lehet valakiből kiábrándulni. Mindig azt hiszük, hogy, és a végén, dehogy. Mindig bízunk addig, ameddig bekövetkezik a fordítottja. A Biblia azt tanítja, hogy igazán emberben bízni nem csak hogy kockázatos, szinte tilos. Lehet, hogy kemény beszéd ez. Ne bízzatok, mondja a Zsoltáros. A prófétán keresztül pedig azt mondja, hogy átkozott lesz végül is az az ember, aki emberbe bízik. Azzal szembe, aki attól lesz áldott, hogy az Istenbe bízik. Persze, hogy egy bizonyos bizalmi adag, hogy úgy mondjam, szükséges az egészséges ember kapcsolatokhoz. Ha szeretjük gyermekeinket, ha szeretjük feleségünket, férjünket, ha szeretjük a munkatársainkat, a főnökünket, akkor az feltételez egy bizalmi helyzetet is. De mindig fel kell lenni készülve arra, hogy összetörik. Hogy ez a bizalom csütörtököt mond, ahogy szokás mondani. Egy körül, egyszer elég az életbe, hogy csalatkozzál valakibe. És minden elromlott, mert a bizalom az ilyen. Ennyire törékeny. Jézus Krisztus az, akivel szembe soha senki nem csalatkozott. Ezt persze, hogy így prédikációban mondani vagy hallani meglehetősen egyszerűnek hangzik, és olyan prédikációba való, egy kicsit bonyolultabb az életbe. Mert Krisztusban bízni vagy nem bízni, azt ki kell próbálni. Szintén egy Zsoltárban van egy ilyen nagy felkiáltás, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. A román fordítás azt mondja, hogy kóstoljátok meg, milyen jó az Úr. Gustatsz, kóstoljátok meg, milyen jó az Úr. Igen, ez a bízalom az Úristenben, az ő fiában, aki közénk jött és emberré lett, ez a bizalom az, amit megpróbálni kell. Ma utaztam, és akivel utaztam, utazás közben mesélt. És több olyan helyzetről számolt be, nem nagyon ismerjük egymást, nem volt téma különösebb, és nekem nagyon jó volt hallani, hogy ekkor is, akkor is, milyen, hogy is mondta, milyen kegyelmi ajándékot kapott az Úrtól. Egy bizonyos helyzetben, egy bizonyos, szinte semmiség, de nekem olyan nagy dolog volt, hogy pont úgy történt, és nem amúgy. Mert erről szól a Krisztus követés. Erről a nagy dolgokban és a kicsi dolgokban egyaránt való ráhagyatkozás. Ha pedig nem tudtad volna, hogy a tegnap előtt mivel volt szerencséd, akkor ma este tudd meg vele, az Úr Jézus Krisztussal, aki küldi az ő angyalát, ahogy valamelyik este beszéltünk róla, aki küldi az ő szent lelkét, hogy az embernek legyen segítsége. Tudját, hogy akinek egészséges és tartalmas kapcsolata van az Úr Jézus Krisztussal, annak az nem mondhatja soha, akkor is, ha özvegy lesz, akkor is, ha árva lesz, nem mondhatja, hogy nekem nincs senkim. Ugye tudjátok, hogy ez egy óriási probléma a világon. Különösen a civilizált világban, ahol ugye az általános helyzet egy igényes élet, egy minőségi vagy minőségre igényes életre berendezett társadalom. És amikor valaki egyedül marad, borzasztó. Egy jó ideig Marosvásárhelyen működött egy ilyen éjszakai telefonszolgálat, SOS telefonszolgálatnak neveztük, hétvégén. Péntek éjjel szombatra viradolok, szombat éjjel szombatra vasárnapra viradolok, és vasárnap hétfőre viradolok. Este 8-tól reggel 8-ig. Akkor még főleg vezetékes telefonok működtek, nem voltak még marok telefonok, ez jó néhány 10 évvel ezelőtt volt. Én szolgáltam ott, az egyik személy voltam, egy szám, a 18-as. Mert nem kellett a nevünket adjuk, nem kellett bemutatkozni, csak meg kellett hallgatni, főleg. És hívtak, maximum 20 percet tudtunk egy személyre. Hívtak éjszaka, fél egykor, fél kettőkor, háromkor, mikorra, egész éjszaka csörög. És 20 percet beszélt, és fizetett 20 percet, hogy mondja ki magát. Emlékszem, egy idős hölgy minden hétvégén csengetett valamelyik este, és mindig ugyanazt mondta el. Mindig azt mondta, bolondulok meg, nincs, akihez szóljak. A férjem süket, a lányom Ausztráliába, a fiam Ausztriába dolgozik. Egyedül vagyok, senkim nincs. Áldom az Úristent, hogy vannak maguk. Minden hétvégén fizetett 20 percet, csak azért, hogy mondja el ugyanazt. Igen, tömegbetegség ez, hogy magányosak az emberek. Írtak egy könyvet, Egyedül a sokaságba. Borzasztó hallani ilyet. Egyedül a sokaságba. És el kell, hogy ismerjük, hogy az életünkhöz hozzátartozik ez. Hogy olyan sokszor hiába vannak ott, mégis egyedül vagyunk. Van egy ilyen üresség körülöttünk, mert az érdekek táplálják általában az emberi kapcsolatokat. És ahol az érdek megszűnik, ott beáll a köd. Hiába vannak emberek, nincs meleg, nincs világosság, nincs semmi. Ezért az Úr Jézus Krisztus az, akiben bízhatunk, mint olyanban, aki mellénk áll. Mellénk áll százszoros mértékbe ahhoz képest, ahogyan mi mellé állunk. Mi egy lépést teszünk fele, és ő százat. Ezt tudni kell. Ma este beszélni kell nekünk egy ilyen negyedik érveléséről Pál apostolnak. Miután beszéltünk arról, hogy Pál apostol egyik állítása az, hogy Krisztus több a profétáknál, különb az angyaloknál, különb Mózesnél, a nemzeti hősnél. Ma este egy kicsit erről fogunk beszélni, hogy Krisztus különb a főpapnál. Pontosan különb főpap. A főpap a zsidó vallásban, a zsidó gondolkodásban lelki vezető volt. A legtöbb. Lelki élet viszonylatában, vallási szempontból a főpap volt a leghangsúlyosabb személy egy embernek az életébe. Ő hozzá mentek tanácsért, ő hozzá mentek a bajokkal, a szükségeikkel, és a pap az közben járt. Mi is tanultuk a teológián, hogy a lelkész helye, hogy szóljon az embereknek Istenről, és hogy szóljon az Istennek az emberekről. Ilyen egyszerű. Mikor zeneiskolába jártam, karvezetést tanultam, az igazgató úr tanította, és azt mondta nekünk, ó, a karvezetés nagyon egyszerű. Ha jó énekeseid vagy zenészeid vannak, akkor nagyon egyszerű a karvezetés, csak három dolgot kell tudni tenni. Hogy az együttest elindítsd, hogy az együttest megállítsd, és a harmadik, hogy közbe ne zavard meg. Ez a három a karmesternek a dolga. Persze, hogy ez mókás, de igaz. Ugye? Nos, a papnak tényleg, azt mondja a próféta, hogy a papnak ajkai őrzik a tudományt, azt a tudományt, mert Istennek követe ő. A pap nem mondhatja a véleményét. A pap azt kell, hogy mondja, amit adtak neki. Ezt mondjad. Ilyen értelemben az ókorban a főpapnak volt egy ilyen holdudvara az ő tekintélyének, ami roppant fontos volt társadalmi, vallási, sokszor családi viszonylatban. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus különb a főpapnál, akkor ez egy nagyon igényes kijelentés volt. Ez a kép a legnépszerűbb, a legközismertebb főpapot ábrázolja, Áront. Áron Mózes testvére, még Mózes a vezető volt, Áron a pap, a lelki vezető. És ez a szerepe a népnek a társadalmi életébe, abban a mindennapi jövésmenésbe, élethalál egymás mellett, öröm és sírás egymás mellett, a papnak óriási szerepe volt. Járni lélektől lélekig. Kiszolgálni egyiket is, a másikat is. A pap nem az volt, akinek a kezét csókolták. Nem erre szánta az Úr őt. A papot szolgának szánták. Olyannak, aki az emberek ügyét, baját felkarolja, és hordozza, ha kell. Jézus Krisztus ebben a hasonlatban a főpapokkal egy ilyen minőségi felemelkedést mutat, mert hogy soha nem volt egy olyan főpap, mint ő. Úgy olvastuk az igényben, hogy képes volt megindulni a mi gyarlóságainkon. Nos, én úgy nevezem ezt a papi vonást Jézus jellemében, hogy gyöngétség. Jézus a gyöngéd főpap. Mi nagyon érzékenyek vagyunk az ilyesmire, különösen a nők. Szeretik ő az izmosakat, szeretik ők a keményeket, az erőseket, de a legjobban a gyöngédeken. A gyöngédeket. Jézus Krisztus a gyöngéd főpap. Az, aki nem hallgat meg úgy félváról, az, aki nem fizet ki egy mosollyal, hanem aki odaáll melléd, és együtt viseli el azt, amit az élet rád nehezített. Ezt így fontos tudni, mert a vallási élet ettől lesz tartalmas. Ettől a tudattól, hogy soha a terhemet nem viszem egyedül. Van valakim, akibe bízhatok. Végre van valaki, akibe bízhatok. Lehet, hogy máskülönben is rendben van, a munkahelyen megbecsülnek, otthon szeretnek, a szomszédaimban nincsen probléma ugye a viszonyunk vonatkozásában. Mégis, ha volna, akkor tudd meg, hogy ő benne megtalálod a társat, a munkaadót, a vigasztalót, a barátot, ahogy énekeljük. Jézus Krisztus. Van egy tisztázni való kérdés az Úr Jézus papságával kapcsolatban. Az Úr Jézus azért különb főpap, mert ő másabb. Ő eltérő, mint pap. Mindattól, amit ismerhetünk emberek közt. Persze nekem nem kényelmes beszélni erről, mert én magam lelkészi papi minőségben állok itt. De nyilván örömmel mondom, és örömmel tapasztalom meg, hogy ő mennyivel több minden emberi papnál. Ő mennyire tartalmasabban igazán tölti be ezt a szerepet az én életembe, ha folyamadok hozzá. Ezért ez a régi és új, amiről Pál apostol beszél, több vonatkozásban Jézusról és az emberi papok hasonlatára mondja, hogy régi és új. Egy kicsit figyeljünk meg három szempontot. Elsősorban a szentély vonatkozásban lehet szó régiről és újról, mert van szentély a földön, ez a hely is egy ilyen, ahol a közösség azért gyűl össze, hogy Isten tiszteletre. És van szentély a mennybe. Ott szolgál az Úr Jézus Krisztus, itt szolgálnak emberek. Az egyik régi, a másik új. Azonnal tisztázok. A második, régi és új papság. Az egyik a mennyei papság, a másik a földi papság. Az egyik régi, a másik új. És egy harmadik, szövetség. Ez már ilyen magánügy, a szövetség, illetve a személyes lelki életnek a vonatkozásában. A szövetség azért új vagy régi, mert a Jézus Krisztus korában a szövetség személyes üggyé vált. Míg az ószövetségi időben népi szinten, tömeg szinten valósult meg. És azt ószövetségnek nevezzük, ezt meg újnak nevezzük. Azt a szövetséget, amelyet a keresztségkor kötünk meg. Saját hitünk és annak megvallása alapján, ahogy mondani szoktuk, amikor keresztelünk. Annak az alapján születik meg ez az új szövetség. Régi vagy új szentély, papság, szövetség. Ígértem, hogy ezt tisztázni kell, melyik a régi, melyik az új. Azért, mert arra vagyunk hajlamosak, hogy gondoljuk azt, hogy a régi az, amit a Biblia ószövetségi része ír le, mint az a szentély, amit az Úr mondott Mózesnek, hogy így építsd meg, s úgy legyen, minden részletét megtaláljuk Mózes második könyvében leírva. Hasonlóképpen a papsága ugyanaz ott le van írva, vagy a szövetség, amit az Úr megkötött az ő népével. Arra vagyunk hajlamosak, hogy azt mondjuk, hogy az a régi, És a Krisztus utáni az új. Most már az igazság az, hogy a legtöbb ember, mikor erről van szó, hogy Ószövetség vagy Új Szövetség, egyre gondol. A Biblia két részére. Ugye az Ószövetség az Mózestől Malakiásig, az Új Szövetség Mátétól Jelenésig. A valóság az, hogy nem erről van szó. Mert a Bibliának nem Ószövetsége és Új Szövetsége van, hanem Ótestamentuma és Új Testamentuma, ami az írásra vonatkozik. A szövetség teljesen más. A szövetség az egy szerződés. Az egy olyan megállapodás két fél között, amelyik biztosítja a kapcsolatnak a minőségét. Benne vannak a kötelezettségek és a jogok. Benne vannak a minőségi eljárások egyik részről, a másik részről, ahhoz, hogy az összhang megmaradjon a két fél között, akik szövetséget kötöttek. Ilyen értelemben fontos tudni, hogy amikor a szentély megépült, és ahhoz képest, vagy ahhoz fűződött papság meg a szövetség, akkor az Úristen azt mondta Mózesnek, hogy nagyon vigyázz, hogy minden, amit építesz majd, ott a földi szentélynél, az milyen legyen. Amilyet megmutatott az Úr neked a hegyen. Tehát a modell a mennyei szentély. A földi, az az újabb. A régi, a mennyei. Az, amelyik nem avul el. A földi az egy ilyen ideiglenes szimbólum, egy olyan modell, amelyben előrevetítés volt az Úr Jézus Krisztus papi szolgálatára nézve. Régi és új, ilyen értelemben a szentély, a papság, a szövetség. És ami lényeges ebben, az egyfelől az, amiről Pál apostol szintén itt beszél ebben a negyedik fejezetben, a haszontalan igéről beszél, meg arról az ígéről, amelyik élő és ható. Mert minden ezen fordul meg. Szentély, papság, szövetség, ezen fordul meg, hogy tesszük-e hasznossá az ígét, vagy nem. Az íge tud haszontalan lenni, ha nem fogadjuk el, ha elmegy mellettünk, de ha megfogadjuk, ha próbáljuk élni, akkor az ige milyen lesz? Élő és ható. Élesebb, mondja Pál apostol, amikor tovább magyaráz, minden két élő fegyvernél. Sokan azt mondják, hogy ez az Ószövetség és az Új Szövetség könyveit jelentik. Nos, ez az élő és ható ige, és ez a vele való élés biztosítja azt, hogy a főpappal való kapcsolatunk, az igazi főpappal, a mennyei Jézus Krisztussal a viszonyunk helyes legyen és célra vezető. Az Úr Jézus Krisztus főpapi szolgálatára nézve van a Bibliában egy kitérő. Ez a kitérő egy érdekes személlyel, névvel kapcsolatos, akiről a jelens, illetve a zsidókhoz írott levélben beszélünk, vagy olvasunk, Melkisédekkel. Melkisédek egy olyan név, amelyik sehol máshol nem fordul elő a Bibliában, csak ezzel az egy személlyel kapcsolatosan, tehát egyedi személyről beszélünk. Egy olyan papról, mert így írja le a Biblia, amelyiket a Szentírás magasságos Isten papjának nevez. Beszél róla a zsidókhoz írott levél, de szó van róla a Melkisédekről Mózes első könyvében, Ábrahám egyik tapasztalata révén. Melkisédek a magasságos Isten papja, így írja le a Biblia, és könnyen lehet következtetni rá, hogy egy előképe volt az Úr Jézus Krisztusnak, aki szintén a magasságos Istennek a papja. Jézus Krisztus, mint a magasságos Istennek a papja, az, aki fogadja az Isten felé irányuló hálánkat. Ábrahám esetében úgy jelenik meg ez, hogy Ábrahám visszatér egy hadjáratról, egy támadás történt Lót ellen, és ott győztek, ugye a támadókat legyőzték, és annak rendje és módja szerint szedtek zsákmányt. Ez szabály volt. Aki győz, viszi a zsákmányt. És a zsákmányból Ábrahám gondolkodott, hogy az a rendje, hogy minden keresetéből az ember az Istennek visszafordítja a tized részét. És a bibliai tized szabálya szerint Ábrahám várta, kereste, hogy hova tudná ő a tizedet leadni. És találkozott ezzel a Melkisedekkel, és mondta, milyen jó, hogy találkozok veled, milyen jó, hogy te pap vagy, mert te az Úrnak a szolgája vagy, és neked jár ez a rész, amely az Úré. Az Úr szolgálatára szánt rész a tized. És azt mondja a Szentírás, tizedet fizetett Melkisedeknek. Ez mit mond el számunkra az aktualitásban? Az, hogy a Jóistent nem szabad apró pénzzel kifizetni. Ezt jelenti. Hogy ez a rendszer, a tized rendszer, ez arról szól, amennyi illik nekünk, és amennyi jár Istennek. Van a 23. Zsoltárban egy mondat. Csordultig van a poharam. Ez a mondat azt jelenti, hogy az Úristen annyit ad egy embernek, amennyire szüksége van, és egy kicsivel többet, amennyi kicsordul. Hogy tanuld meg, hogy ami van, amit van, az nem mind a tied. Olvastam egy zsidó forrásból a néhai főrabbi Romániában, Mózes Rosen doktor, nagyon jó írásai vannak, élveztem olvasni, ismertem személyesen, megpihent azóta, és az ő írásából olvastam egy érdekes dolgot, hogy amikor Mózes a pusztában népszámlálást kellett, hogy tartson, az Úr adott egy érdekes utasítást neki. Azt mondta Mózes, hívjad a népet, és írd fel, ott kellett a fegyverhordozókat pontos szám szerint nyilván tartani, hogy tudják, hogy hogy állnak, ugye egy szervezett népnél, természetes ez. És azt mondta az Úr, hogy úgy jöjjenek, hogy mindenki hozzon egy fél siklus aranyat, vagy ezüstöt. Ez a fél siklus, mondja Mózes Rosen, hogy ez azt jelenti, hogy egy, ha kell hozni pénzt, akkor nem lesz tolakodás. Nem lesz sóra a feliratkozásnál. Mindenki ráér holnap, nem lesz tolakodás, ha fizetni kell. Másfelől pedig ennek van egy nevelő szerepe. Hogy az ember tanulja meg azt, hogy amilyen van, az azért van, hogy ossza meg. Amennyi van, annyit osszon meg. Istennél nem a minőség, nem a mennyiség, hanem a minőség az, ami számít. Nem azoknak a gazdagoknak az ajándékát dicsérte meg Krisztus Urunk, akik sokat hoztak, hanem az az özvegyasszony két fillérét, aki nem sokat hozott, sem keveset, hanem mindenét. Ez a minőség. Kevés volt, de minőségben utolérhetetlen. Tizedet fizetett Ábrahám, és ezt jegyzi a Biblia, hogy legyen a tanulságunkra. Hogy tartozunk az Úrnak. Legalább annyival. Mikor ugye elgondolkodunk, ha elgondolkodunk rajta, az Úr mondhatta volna, dolgoztam egy nap, két nap, már harmadik nap, negyedik, ötödik, hatodik nap, teremtettem egy szép világot az embernek. Hát, osszuk el testvériesen. három nap legyen az emberi, végezze a dolgát, rendezze, mit kapott, és három legyen az enyém, ez testvéri módon van elhozza. És az Úr nem ezt mondta, hanem azt mondta, hat amennyit én dolgoztam, azt mind neked adom, hogy te is dolgozzál. És egy külön napot szerkesztett Isten a hathoz, és ezért van a hét. Az legyen az övé, a hetedik nap. Ugyanígy a keresetünkkel. Mondhatná Isten, aki adja az erőt, aki adja a bölcsességet, aki adja a képességeket, mondhatná fele-fele. De nem ezt mondja, hanem azt mondja, 9 rész legyen a tied, és 1 az enyém. Van az Ószövetségben egy ilyen kifejezés, hogy az, ami az Úré, azt úgy hívjuk, hogy szentség az Úrnak. Ilyen a szombat, ilyen a tized. Ezekkel nem lehet játszani. Ez nem a mi tulajdonunk. Ez nem a mi birtokunkban van. Jézus a magasságos Isten papja, és a tulajdonságait, amiket itt Melkisedek személyiségében látjuk, mutatják azt, hogy Melkisedek egy jelkép volt. Hogy igazán benne és a megnyilatkozásaiban Isten az ő fiát, akit adott Isten magas, a magasságos Isten papjaként az embernek többek között, legyen a valóság, amire utal a modell, a Melkisedek szimbólum. Az meglepő, hogy örökké valónak nevezi. Melkisedek ember volt, ő is meghalt, mint mindenki. És mégis a magasságos Isten papi cím, amit itt említ a Szentírás, az a papot örökké valónak minősíti. Ebből vonhatjuk le a következtetést, hogy ez Jézus Krisztusra szól. Arról szól, aki örökkévaló, arról, akinek nincs kezdete sem vége, az örökkévaló fiúról és főpapról, az Úr Jézus Krisztusról. Van Pál apostolnak egy ötlete. És azt üzeni ma este nekünk is, amit régen az ő nemzet társainak, ha van egy ilyen főpap. Ha létezik a mennyben egy ilyen személy, akkor mit tegyünk? Járuljunk hozzá. Nem máshoz, de hozzá igen. Járuljunk hozzá bizodalommal, mondja. Az ő királyi székéhez járuljunk hozzá bizalommal. Eljutni erre a bizalomra, hogy hozzájárulhassunk, akarat kérdése, neveltség kérdése. És ha ma este ez az ötlet tetszik bárkinek, kezdjük el. Járulni úgy, mint soha eddig. Van egy ilyen sántikálás bennünk, amikor úgy imádkozunk, hogy ugyanazt mondjuk el. Az imának kell legyen üdesége. Olyan életszerű kell legyen, amilyen valódi lehet. Mert ha nem életszerű, nem tud valódi lenni. Az ima arról kell szóljon, amiről szó van. Aki gyászol, arról imádkozik. Aki örvend, arról imádkozik. Az egyik sír, a másik hálát mond, és nem lehet fordítva. Ezért ez a hozzájárulás a legegyszerűbb formában, ahogy mondottam egy adott pillanatban, amikor az ember egy sohajt küld az Úrhoz, mert többre nincs mód, nincs körülmény. Ő biztos, hogy azt is ugyanúgy meghallgatja. Járuljunk hozzá, kezdjük el, próbáljuk meg, és meglátjuk, hogy ebben értelme van a dolognak. Ma este is szeretném ezt a magabiztosságot hangsúlyozni, ami Jézus Krisztus kapcsolatából származik számunkra. Ez a magabiztosságunk, hogy van valakink, akihez fordulhatunk. Járuljunk hozzá, mondja Pál apostol. Nem mullasszuk el, nem máshoz járuljunk, hozzájáruljunk. Ő egyedül tehet mindenért. Ő több a prófétáknál, több az angyaloknál, több a hősöknél, és több a papoknál. Több. Járuljunk hozzá. Persze, hogy egymáson is segíthetünk. Persze, hogy egymáshoz is járulunk, mint ember az emberhez. De ilyen értelemben ezt a felségét, ezt a felsőbbrendűségét mi úgy tudjuk értékre váltani, hogyha járulunk hozzá elsősorban. Mielőtt a verset kivetíteném, eszembe jutott egy kis történet két barátról, akik beszélgetnek egy harmadikról. És mondják, hallottál X-ről, hogy milyen beteg? Nem hallottam. Hát sajnos egy néhány hete nagy beteg kórházban van, és tudod, mire gondoltam? Kéne imádkozzunk érte. És a másik mondja, annyira súlyos. Mert annyira emberi ez, hogy csak amikor nagyon súlyos, csak akkor fordulunk az Úr felé. Először az orvos, először a pénzünk, először az ismerősünk, először a lehetőségeink, és aztán, amikor minden lejárt, amikor lemondtak, akkor esetleg fordulunk az Úrhoz. Én nem vagyok ellene az egészségügynek. Én tudom, hogy ott az Isten eszközei vannak. Ha az Úr gyógyítani akar, akkor ezeket felhasználja. De mindig úgy, hogy ő is ott van. Mindig úgy. És az első, akihez forduljunk, az ő legyen. Ha kell, szike, és elvágni kell, műteni kell, először mondd el neki. Uram Isten, megyek, itt vagyok, te légy ott. Vigyed a kezét, vigyed a vezessed. Járuljunk hozzá. Nincs ennél fontosabb számunkra, mert van szószólónk. János apostol értette, kevesen nyilatkoztak meg ebben a kérdésben. És bűnbocsánat vonatkozásában mondja, hogy ha, fiacskáim, ha valaki vétkezik, feltehetti valaki a kezét, vagy nem vétkezik? Mindegyikünk vétkezünk, így vagy úgy. Ha vétkezik valaki, ez a forgatókönyv, ha vétkezik valaki, mondja el neki, járuljon hozzá, mert van főpapunk, aki közben jár, aki felmutatja az ő két kezét, és az ő áldozatának a nevében kéri a bocsánatot a számunkra. Figyeljük meg, Ady Endre idézett. Ezért minden önkínzás, ének, szeretném, hogyha szeretnének, és lennék valakié, lennék valakié. Olyan tömény verszak, olyan félelmetesen súlyos mondat ez. Lennék valakié. Olyan sokan, olyan sokszor érezzük ezt az ürességet az életben, mint hogyha senkinek nem kellenék. Mert ez az élet ilyen. Előbb-utóbb, mint egy elrontott játékot félretesznek. Csak egy van, akinek kellünk, úgy is, hogyha elromlottunk. Úgy is, hogyha lejártunk, neki akkor is kellünk. Én hiszem, hogy Ady valami ilyesmire gondolt. Lennék valakié. Nem az a fontos, ki vagy, hanem az a fontos, kié vagy. Legyen számunkra döntő tényező ez ma este, és úgy menjünk haza, hogy elmondjuk a lelkünkbe, végre bízhatok. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, felséges mennyei édesatyánk, ezért az estéért, amikor elcsendesedni hívtál a te lábaidhoz, a te szent ígédért és drága ígéreteidért, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, ami drága főpapunkért és közben járunkért mondunk hálát, és arra kérünk, hogy tégy alázatosakká, kérünk, hogy úgy járuljunk hozzá, mint gyermekei, hogy megalázkodva tudjunk bocsánatot kérni, erőt, bölcsességet, és főleg életre, örök életre törekedjünk, hogy ezen utolsó időben, amikor látjuk összeomlani körülöttünk a világot, a rendet, a biztonságot, ő benne, az Úr Jézus Krisztusban találjuk meg mindezeket. Végy oltalmadba kérünk, maradj velünk a sötét éjszakában, hazavezető utunkban hasonlóképpen, és engedj bennünket el erről a helyről a te mennyei áldásoddal. És ha van közöttünk olyan, aki magányos, olyan, aki szomorú, beteg, vagy egyéb bajban sínlődik, légy segítsége az ő bizalma és a te jó akaratod szerint. És adj, kérünk, jó bizonyságot, hogy meggyőzz bennünket arról, hogy kell lesz nekünk, hogy kellünk neked. És adj új tapasztalatot a veled való járásban. Ezt kérjük könyörögve, Urunk, nevében, Atyánk, hallgassál meg, kérünk, az ő érdeme által.